114, 115, 116,
117 perc.
Egy érdekes konferencia, beszélgetés, kerekasztal volt, amit a Habitat for Humanity Magyarország szervezett, igazságos átmenet a zöld otthonok felé. Vankó Lili szakpolitikai menedzser a vendégünk, aki itt a Habitat for Humanity-nek a munkatársa. Kezdi csokolom, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kutatókat!
Picit korábban hívtuk, mint ígértük, de úgy látom nem került ebből nagy probléma. Szóval... itt egy közép-európai energiaszegénység enyhítésére alakuló, vagy közép-kelet-európai programról van szó. Segítsen nekünk megismerni ezt, mert úgy tudom, hogy ráadásul többen voltak, akik ebben közreműködtek, és valami állásfoglalás, vagy ami javaslatcsomag is született.
Ez abszolút így van, ezt a Habitat for Humanity Magyarország a Kolozsvári Center for the Study of Democracy nevű intézettel közösen írta, akit a Kluzsnapokai Babesbúj Egyetemen egy kutató intézet. Egyrészt ebben az anyagban felfestjük a közép-kelet-európai energiaszegénység problémáját, kihangsúlyozva, hogy ez mennyiben tér el mondjuk nyugat-európai országokban fellelhető energiaszegénységgel kapcsolatos problémákkal, kihangsúlyozva azt is, hogy ez egy sokkal nagyobb problémát jelent közép-kelet-európai országoknak. Ennek ugye több okból is fakad ez a jellegzetesség. Többek között az, hogy az itt a régióban található országoknak általánosságban elmondható, hogy alacsonyabb a GDP-je, a lakosság átlag jövedelme szintén alacsonyabb, illetve a magántulajdon nagyon is dominál a lakásszektorban, illetve a szociális bérlakások száma alacsony, a lakásállomány pedig nagyrészt elavult állapotban van, vagy mondjuk Magyarországon például egy jelentős része 1990 előtt épült, és ezeket a sajátosságokat összefoglaljuk ebben az anyagban, és az Európai Unió intézményei felé 13 javaslatot fogalmazunk meg az energiaszegénység enyhítésének érdekében, kihangsúlyozva azt, hogy ez nem csak egy ilyen társadalmi egyenlőtlenségek enyhítésére szolgáló cél, hanem a közös európai klímacélokat azt gondoljuk, hogy csak úgy lehet megvalósítani, hogy az energiaszegénység kérdéskörét, és különösképp Közel-Kelet-Európában ugyanezt a kérdéskört helyén kezeljük, és megfelelő megoldásokat adunk rá.
Azt kérdezném, vagy lenne egy felvetésem, én hosszú ideig dolgoztam lakótelepeknek ilyen közösségi viszonyaiban, és akkor azt a döbbenetes felfedezést tettük, amit persze nyilván nagyon sokan tettek mások is, hogy általában a magyar társadalom legszegényebb csoportjai laknak a legdrágább életkörülmények között, és pont ilyen okokból, amit ön is mondott, a panellakások esetében ez nyilvánvalóan jól belátható, hogy a legnagyobb fűtési költségek lettek, mióta már nem az állami pénzből megy a fűtés, hanem tehát nem egy általányt fizetnek, hanem a valódi fogyasztás alapján. Jól értem, hogy ez ilyesmi itt a fő probléma, hogy nem engedhetnek meg maguknak a társadalom bizonyos csoportjai, főleg a középhelyzetnél rosszabbúak, olyan beruházásokat, ami takarékosabbá vagy optimálisabbá tenni az energiafelhasználást, tehát hogy ez okozza ezt az egyenlőtlenség növekedést?
Többek között ez is egyébként jól kiemelte például a panel lakásokban élők helyzetét, amik erre kifejezetten inkább voltak Magyarországon programok, amilyen más csoportokat, vagy más ilyen épülettípusban élő háztartásokat, akiket én kiemelnék, esetleg például a vályogházakban élők, Magyarországon 600 000 vályogházban, vagy a kádárkockák, amely a 60-as években épültek, ezeknek a felújítási költségei nagyon magasak, és amit nem tudnak a háztartások saját maguk zsebből kifizetni. Az ez irányba irányuló támogatásokból Magyarországon például nagyon kevés van, sőt egyáltalán leginkább a közép és felső középosztályt célozzák meg az ilyen jellegű támogatások, illetve az egyenlőtlenségek egy másik ilyen érdekes szelete, ami nagyon jellemző a régióra, hogy nagyon sokan használnak különböző szilárd tüzelőanyagokat, legyen szó fa vagy egyéb színtermékekről, és például ugye a magyar sajátosság az, hogy az energiaszegénység csökkentésére tett, vagy gyakran a kormány által így nevezett rezsicsökkentés pont azokat nem érinti, akiknek ezek a
legnagyobb rászorulók lennének, igen.
Tehát aki a fatüzelést használ az otthonában, azt a rezsicsökkentés nem érinti, és elmondható, hogy a legalsó jövedelmi ötödben a háztartások ilyen közel 40%-a fatüzeléssel fűti be a lakását. Tehát, hogy van egy ilyen hatalmas diszkrepancia azok között, hogy kik kapnak támogatást, és kinek lenne leginkább szükségük.
Hát nyilvánvalóan, ha most arra kérném, és az irreális lenne, hogy a 13 pontot mondja, de mondaná-e néhány olyan dolgot, ami jól beláthatóvá teszi, és talán rá is veszi hallgatókat, hogy nézzenek utána ennek, hogy milyen típusú ajánlatokkal lehetne változást elérni ebben az ügyben?
Lehet a legegyszerűbb, hogyha úgy keretezném, hogy ezek a különböző javaslatok három nagy csoportra vannak bontva. Az első alapvetően igazából a probléma elismerése lenne az, hogy az Európai Unión belül fokozott figyelem kéne, hogy irányuljon, azt gondoljuk az energiaszegénység problémájára, és ezen belül is, akiket kiemeltünk ilyen különböző csoportoknak a sajátos problémáira. Tehát egy vidéki régiónak, vagy egy marginalizált, akár szegregált közösségnek egészen más igényei lehetnek. Ez egy első javaslat kategória. A második pedig az, hogy ezekhez kapcsolódóan legyenek megfelelő finanszírozási eszközök, aminek ugye az Európai Uniónak igazából elég nagy hatásköre is lehetne, tehát különböző bevételekből, akár a széndioxid kibocsátásnak az ilyen vámjából, vagy egyéb árazásokból, vagy a különböző forrásokból lehetne erre az energiaszegénység kezelésére külön bugyrokat akár allokálni, és utána akár ilyen személyre, vagy ilyen háztartásra szabott támogatásokat lenne érdemes bevezetni, hogy ahogy említettük, a legalacsonyabb jövedelműeket, illetve a leginkább rászoruló háztartásokat az érintse. Ilyenekre is gondolok, hogy kazáncsere programok, vagy ingyenes energetikai tanácsadás háztartásoknak. A harmadik csoport pedig az lenne, hogy az energiaszegénység csökkentése megjelenjen uniós intézkedésekben, illetve irányelvek között. Ennek egy nulladik lépésen gyakorlatilag egy megfelelő adatgyűjtési gyakorlatoknak a megosztása különböző Európai Uniós tagállamok között, meg ezek nemzetközi kutatásokká avanzsálhassanak, illetve nagyon kihangsúlyozandó még, hogy legyenek akár számonkérési mechanizmusok, tehát az, hogyha Európai Uniós szinten megjelenik valami, azt utána a tagállamoknak valóban is kell, hogy tegyenek. Tehát, hogy legyen valami ilyen mechanizmus a tagállamok és az unió között.
Biztos, hogy voltak önöknek ilyen próbafúrásai, hogy így mondjam, tehát hogy tudnak arról, hogy hogyan viszonyulnak, vagy van-e kapcsolatuk már az Európai Uniós döntéshozóknak, politikusoknak erről. Tehát mi várható, hogy nyitottak erre, valószínű, hogy ez elfogadható, vagy nagyon erős győzködésre, érvelésre van szükség, pláne, hogyha nem is csak egy ország, bár az is úgy gondolom, hogy figyelemre méltó lenne, hanem itt Közép-Kelet-Európa, tehát egy jelentős régió jelenségei adódnak össze.
Most elég sok figyelem irányul mondjuk így a lakossági energiára, vagy az épületekre, ez különböző EU-s ilyen intézkedések kapcsán is, ugye, ahogy említettem, a karbonvámot, illetve az ilyen a széndioxid kibocsátással kapcsolatos sarcokat, ezt most ki fogják terjeszteni nagy valószínűséggel például a lakóház szektorra is, és itt egy tökéletes belépési pont hangsúlyozni, hogy erre nagyon kell figyelnünk, hogy ez ne érintse hátrányosan amúgy is rászoruló háztartásokat, vagy az energiaszegénységben élő háztartásokat, tehát azt gondoljuk, hogy az időzítése ennek a javaslatcsomagnak ebből a szempontból megfelelő.
Pontos,
hát, hogy ilyen hallgatott kinek lehet találni most az Európai Uniós döntéshozóknál a témával kapcsolatban.
És most elkészültek ezek a javaslatok, ma beszéltek erről, és nyilván ez a közbeszédbe való beüzenése ennek a problémának, gondolom az egyik célja az volt a mai találkozónak. Mégis most mi várható, vagy van-e megfogalmazott víziójuk következő lépésenként, hogy mi történhet, hova juttatják el ezeket az ajánlásokat?
Amit említettem, az egyik Európai Uniós csomag, ez egy 2-3 hét múlva fog kikerülni Brüsszelben, akkor ezzel kapcsolatos tárgyalások, ilyen különböző lobby tevékenységekbe esetleg érdemes bekapcsolódni, illetve szerintem így már az is kiemelendő lépés, hogy nagyon fontos, hogy a közép-kelet-európai régióban különböző lakhatással, illetve energiaszegénységgel foglalkozó szervezetek között azért egy jó összefogás jelenik meg. Erre építve is érdemes tovább haladni, illetve én azt gondolom, hogy ennek a témának a Magyarországon való térnyerése is szintén fontos lenne. Tehát ez egy elhanyagolható faktor, hogy mi most erről beszélünk, illetve ez, hogy így bekerül a médiába, esetleges nyomásgyakorlás más szervezetektől a kormány felé. Erről a különböző szinteken való elhelyezkedés nagyon fontos, azt gondolom, hogy rengeteg önkormányzat is foglalkozik ezzel a témával, akik szintén nyomást tudnak gyakorolni akár nemzetállamokra vagy a kormányra és az Európai Unióra, tehát ezeken a különböző szinteken való egyezkedés az, ami célra vezető lesz.
És a hazai viszonylatokban nyilván történtek már beüzenések a hazai politikusok irányában, most egy kicsit ilyen durva szóval, vagy szót használva, nem is durva, csak egy kicsit különös szót használva, de hogy van affinitás, a fogékonysága a hazai döntéshozóknak, hogy ezt megragadják, hogy kooperáljanak, hogy akár a civilekkel, önökkel, másokkal is együttműködjenek, vagy pedig itt nagyon komoly győzködésre van szükség idehaza?
Azért valamennyire Európai Uniós irányból azért mondhatnék kényszer, vagy egy ilyen kötelezettség irányul a kormány felé. Tehát például nemzeti energia és klimatervnek kell, hogy legyen egy energiaszegénységgel foglalkozó része, amit Magyarországon ugye ezzel az említett rezsicsökkentéssel gyakorlatilag megpróbáltak kipipálni. Nagyon szép lett volna most, hogyha a helyreállítási tervbe is bekerülnek, ami ugye a COVID utáni felépülésre szolgál, az egy ilyen plusz forrás az EU-tól. Bekerülnek épületfelújítással kapcsolatos elemek, ezt szintén nem kette meg adekvát módon a kormány.
Van, akivel le tudnak ülni tárgyalni a kormány, tágabban vett kormányzati körből?
Azért elmondható, hogy igen, tehát hogy például az ilyen otthonfelújítási programmal kapcsolatosan is voltak tárgyalások a minisztériummal, illetve az ITM-mel is úgy tágabb körben. Szerintem ilyen klímacélok elérése véget lehet, hogy fogékonyabbak lennének erre a témára, és ezt érdemes hangsúlyozni a kormány irányába, hogy ezt ne tekintsük akár ilyen ablakon kidobott pénzekben, egyrészt nagyon fontos társadalmi célokat szolgál, de hogyha kicsit ilyen gazdasági oldalról akarjuk megfogni, akkor nemzetgazdasági szempontból is egy nyereség lehetne a kormány számára, hogyha beindulna egy nagyszabású, például energetikai épületfelújítási program. Itt klímacélokat tudnánk ezzel kipipálni, rengeteg egészségügyi probléma megoldódna, az épületállomány, tehát például a szilárdtüzelésből, a szállópor kibocsátás 80%-a a szilárdtüzelésből adódik, ezt nagyon könnyen lehetne kezelni, akkor téli halálozások száma csökkenne, akkor az építőiparnak egy fellendülést adhatna továbbra is, az építőipar...
Hát ez nagyon sok ilyen win-win, ilyen győztes-győztes helyzetnek tűnik, hogy nagyon sok olyan beláthatónak tűnő cél, amit most megfogalmazott, ami remélhetőleg nem akarnokságot fog a döntéshozóktól hozni, hanem talán valami nyitottságot. Nagyon izgalmas. Engem meggyőzött, de mondjuk nem kellett hozzá sok, meg kell, hogy mondjam, Lili, de azt remélem, hogy, és nem tudom, hogy jó sikerült-e a délelőtti, azért egy mondatot erre szálljunk, hogy jó sikerült egymással szót érteni, és egymást kapaszkodva megerősödni a délelőtti vendégekkel ezen a beszélgetésen?
Igen, abszolút érdekes volt, ugye egy ilyen közép-kelet-európai szakértőkön felül az EU-s szinten dolgozó szakértők is megrendek, akik előadásokat tartottak, és azért nagy egyetértés van a témában, tehát hogy ez a nyugat-keleti megosztottság mondjuk ilyen szakértői szinten nem jelenik, hogy mindenki elismeri, és mindenki gondolja, hogy ezen túl kell, hogy lépjünk, és
talán ezt a távolságot csökkenthetné is jelentősen. Na hát, nagyon szépen köszönöm. Mennyien voltak ma egyébként, azt nézték a Zoom eseményen?
Talán egy 20-an hozzávetőlegesen.
Jó, hát reméljük, hogy ez tovább szivárog majd, hogyha 20 olyan ember, aki befolyása van, és aki cselekül a saját környezetében, és akarja ezt képviselni, akkor ez már sok 20 féle irányt is jelenthet akár. És akkor most itt a Civil Rádióban egy 21. Na hát, nagyon örülünk ennek, köszönjük szépen, és szívesen, ha ez ügyben bármilyen további lépések vannak, ezekről tudósítanánk. A hallgatóknak pedig mondom, hogy az elmúlt percekben a Habitat for Humanity mai érdekes zoomos konferenciáról beszélgettünk, igazságos átmenet a zöld otthonok fele, milyen megoldások lehetségesek a közép-kelet-európai régióban az energia szegénység enyhítésére. És a vendégünk a mai délelőtti programnak egyébként a moderálója Vankó Lili volt, a Habitat for Humanity Magyarország szakpolitikai menedzsere. Köszönöm szépen, Lili, viszont hallásra!